Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
A képzelet zenei antropológiája címmel különleges vokális koncertre várja a közönséget Gabriel D'Armo és a Soha Róza kórus január 19-én, tehát ma a Magyar Zeneházába, az Átlátszó Hang új zenei fesztivál kiemelt programjaként. Gabriel D'Armo szólódarabja az Anthropology's Imaginaires, egy képzeletbeli törzs vokális rituáléit mutatja be, amelyekbe a közönség is bekapcsolódik. Az előadás során különféle nagyon komolynak ható, de vicces, kitalált antropológiai elemzések magyarázzák a kivetítőn, hogy mi is történik a színpadon. A koncert második felében a közönség a Soha Róza kórus improvizációs produkcióját hallhatja Gabriel D'Armo vezetésével. A kanadai zeneszerző szóló előadásában olyan dalokat és énekeket ad elő, amelyekről azt feltételezhetjük, hogy a világ távoli, misztikus sarkaiból származnak, valójában tiszták és őszinték, és kiemelik azt a virtuózitást, sokoldalúságot, amelyre az emberi hang képes. Mindeközben a képernyőn önjelölt szakértők kommentálják azt az improvizációt, amelyet az énekes előadó élőben mutat be, áll az előadás ismertetőjében. A koncertet műhelyfoglalkozás előzi meg Gabriel D'Armo vezetésével, amelyre várják az énekelni szerető közönséget.
Színház.
A 80 éve született Cseh Tamásra emlékezik Füst a szemében című produkciójával a Zsámbéki Nyári Színház. A Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs és Ratkóczi Huba által életre hívott estet a Magyar Zeneházában mutatják be január 22-én, a zenész születésnapján, a Magyar Kultúra napján. Az előadásban Cseh Tamás és Bereményi Géza 15 dala lesz hallható, és megelevenedik a gitáros énekes élete is Bérces László, Cseh Tamással közös beszélgető könyve nyomán. A nagyjából 100 perces műsor nyílt próbáját Zsámbékon tartják január 20-án. A január 22-i bemutatón a Magyar Zeneházában Beck Zoli és Bereményi Géza is az est vendégei lesznek. Az előadás a Várkert Bazárban is látható lesz február 27-én, a későbbiekben pedig szerepel majd a Zsámbéki Színház nyári műsorán. Cseh Tamás 1970 körül kezdett dalogat írni Bereményi Géza szövegeire. Másik Jánossal készített első lemeze 1974-ben jelent meg Levél nővéremnek címmel. A 2009-ben elhunyt zenész életében több mint 1200 dalt írt. Az éneklés mellett több filmben is szerepelt, 2001-ben portréfilm is készült róla Fonyó Gergely rendezésében.
Opera.
A K.L. Csaba rendezésében világhírű művészek közreműködésével készült Bang Bang című operafilmet 4K képfelbontásban mutatják be a Magyar Kultúra napján, január 22-én a Magyar Állami Operaház Eiffel műhelyházában. A Dalszínház közleményéből kiderül, hogy 2002-ben mutatták be az 1000 éves magyar államisághoz kapcsolódó ünnepség sorozat folyamányaként K.L. Csaba Bang Bang című operafilmjét, amely a magyarországi forgalmazást követően nemzetközi sikert is aratott, világszerte láthatták az opera kedvelők. A nagyszabású film címszerepét Kis B. Attila, Gertrudot Marton Éva, Melindát Rost Andrea alakította, míg a további szerepekben Gulyás Dénes, Miller Lajos, Sólyom Nagy Sándor, Réti Attila és Asztalos Bence állt Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr kamerája elé. Az előadás zenei anyagát a Magyar Millennium zenekara és a Nemzeti Énekkar művészei Pál Tamás vezényletével rögzítették. A Bang Bang című operafilm felújítása 4K felbontásban az elérhető alkotók bevonásával készült a Nemzeti Filmintézetben. Az operafilm ünnepélyes bemutatóját a Magyar Kultúra napján az Eiffel Műhelyház Bánfi Miklós termében tartják 18 órakor. A vetítést megelőzően 17 órától kerekasztal beszélgetésen vesznek részt a film alkotói az Eiffel Műhelyház Bánfi termében. Erkel Ferenc Katona József drámája nyomán Egressy Béni librettójára komponált és 1861-ben bemutatott nemzeti operája, premierje óta a hazai operai alaprepertoár része, a Magyar Állami Operaház leggyakrabban játszott darabjainak egyike, amely az Andrássy úti Dalszínházon kívül is számos feldolgozást megért. További részletek a Magyar Állami Operaház honlapján a www.opera.hu oldalon olvashatók.
Tudomány.
Az országban elsőként végeztek fülorgégészeti beavatkozásokat, távolítottak el azok során jóindulatú elváltozásokat robot segítségével a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. A tájékoztatás szerint a Da Vinci Xi nevű közelmúltban beszerzett sebészeti robottal a száj és garat korai daganatainak ellátása válik lehetővé, elkerülve a hagyományos műtétek okozta nagyfokú roncsolást. Ezt követően a betegek jobb életminőséggel, kisebb fájdalommal és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Pap András, a Pécsi Tudományegyetem robotsebészeti munkacsoportjának vezetője a tájékoztatáshoz mellékelt videófelvételen közölte, a műtétek érdekessége, hogy jelenleg Magyarországon elsőként műtött konzolsebészként robottal női orvos. Somogyvári Krisztina fülorgégész klinikai onkológus szakorvos elmondta, komoly felkészülési folyamat előzte meg a két beteget érintő operációkat, amelyek során mandulaműtétek keretében jóindulatú elváltozásokat távolítottak el. Hozzátette, a robottal korai stádiumú fülorgégészeti, fejnyaki daganatokat, szájgarati, algarati és a gége felső részén elhelyezkedő elváltozásokat tudnak eltávolítani. A gép pedig különösen alkalmas a szájgarati, korai stádiumú daganatok eltávolítására. Korábban ez utóbbiakat csak radikális, az életminőséget rontó műtétekkel lehetett elérni, fűzte hozzá a szakember. Magyarország földrengés veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeit mutatja be az a térkép, amelyet a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, a Geomega Kft.-vel közösen készített nagy mennyiségű geofizikai mérési adat, valamint műholdas földmegfigyelések felhasználásával. A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tájékoztatása szerint 4 évig tartó munka eredményeként készült el az a szeizmotektonikai térkép, amely országos skálán mutatja Magyarországon a fiatal és aktív törésvonalakat, a földrengések eloszlását és fészek mechanizmusát, a földrengés veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeket. A térkép alapjául szolgáló modellt a földkéreg szerkezete a korábbi földrengések által létrehozott törésvonalak és kéregmozgások alapján készítették el a szakemberek. A múltban több komoly pusztítást okozó földrengés sújtotta az országot. A statisztikai vizsgálatok alapján 5-ösnél nagyobb magnitudójú földrengés Magyarországon átlagosan 40-50 évente fordul elő. A védekezés leghatékonyabb módját a földrengés biztos építkezés jelenti, ehhez nyújt majd segítséget a térkép.
Tánc.
Az Alba Regia táncegyüttes Petőfi ihlette előadást mutat be Verslábak címmel márciusban a Székesfehérvári Táncházban. Petőfi különleges életútja inspirálta Majoros Róbertet, az Alba Regia táncegyüttes művészeti vezetőjét a produkció létrehozásakor. Az együttes korábban már foglalkozott ezzel a témakörrel, akkor Petőfi népdalokká folklorizálódott verseit mutatták be, bebarangolva a teljes Kárpát-medencét. A mostani előadásban a népzene és a tánc segítségével megjelenítik a költő kevésbé ismert székesfehérvári történeteit, szerelmi költészetét, forradalmi verseit és Krúdi Gyula regényéből az Ál Petőfiket is. A táncos, zenés és prózai jeleneteket a vizuáltechnika segítségével teszik színházszerűvé. Mind a táncban, mind a zenében visszatér a reformkor hangulata, helyenként a ruházatban is megjelenek az eredeti népviseletek. A Verslábak című előadás főszereplője Göbölös Gábor, az Alba Regia táncegyüttes egykori tagja lesz, aki a darab előkészületeiben is nagy szerepet vállalt. Ő vezeti végig a közönséget Petőfi Sándor életének izgalmas állomásai.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A klímakatasztrófa elkerülése társadalmunk és élővilágunk megújításával egy generáció alatt ígéretes alcíme van Paul Hawken, ismert környezetvédelmi szakember, Regeneráció című könyvének. Azt írja, a könyvben felvázolt megoldások csökkentik a kibocsátást, védik és helyreállítják az ökoszisztémákat, elősegítik a méltányosságot és életet teremtenek. Nevezhetnénk ezt megújító forradalomnak is. Én terveztem, hogy néhány izgalmas példát hozok itt még a bevezetőmben a könyvből, a sok száz ötlet közül, de aztán úgy döntöttem, kezdjük el a beszélgetést Pap Lászlóval, a Gartner bolgár-magyar regionális vezetőjével, az Itangó Kft. Ügyvezetőjével. Az ő cége támogatta ugyanis a könyv magyar megjelenését, hogy miért tartja különösen fontosnak ezt a kiadványt, és milyen ennek a hangvétele, arról kérdezem először.
Érdemes meghallgatni a szerzőnek a TEDes előadását, nem erről a könyvről, hanem ő saját magáról elmesél egy történetet, de az megadja az alaphangot az egész könyvhöz. És a lényeg az, hogy a szerző az egy beteges gyerek volt, és alapvetően az a pozitív hit és az a pozitív megközelítés, ami az egész könyvből kijön, az például onnan ered, hogy ő hogyan viszonyult a saját betegeskedéséhez gyerekkorában. És ez például nagyon-nagyon jól megadja az alaphangot, mert a könyvnek ez egy másik különlegessége, hogy nagyon eredeti vagy autentikusnak tekinthető. Tehát nem mesterkélt benne ez a pozitivizmus, hanem lehet érezni, hogy emögött kell legyen valami. És hát ez van mögötte tulajdonképpen, hogy a szerző is már ezt mind megtapasztalta. Nem a környezet kapcsán, hanem a saját egészsége kapcsán.
Milyen elemei voltak, ami különösen tetszettek? Egyrészt, másrészt azt mondja, hogy ez egy ilyen szerelemprojekt, hogy ezt a könyvet képviseli, vagy szívesen beszél róla, mert hogy egyébként más terület az, ami a munkájához kapcsolódik.
És itt az első az az, hogy hogyan is kapcsolódhat ez a más területhez, hiszen mi a technológia fejlődéssel, az innovációval vagyunk állandóan elfoglalva, mi közelnek a kettőnek egymáshoz. Ami az első nagyon erős közös pont, az a végrehajtható vagy praktikus tanácsok halmaza, ami a könyvből átjön. Persze, lehet megközelíteni úgy, hogy ez is már csak megint egy környezetvédelmi könyv, ami majd a klímaváltozásra mond valami okosakat. Nem, ezekbe, ha angolul mondhatom, akkor actionable advice-okat ad. Olyan tanácsokat ad a könyv, ami ha nem is azonnal végrehajtható általam, mert mondjuk az én világomban, az én környezetemben nem.
Vagy mondjuk pont nem tud áttérni geotermikus energia felhasználásra, lakásra, vagy a házában.
De mégis mindegyik tanács az olyan a könyvben, amin érdemes elgondolkodni, hogy vajon hogyan tudnám ezt adaptálni a saját környezetemre, a saját életemre. A legalapvetőbb példa a könyvből, és akkor ez egy másik dolog, amiért nagyon tetszett, hogy tulajdonképpen ha a földet békén hagyjuk, akkor nem kell semmi más csinálnunk, tehát nekünk nem kell megerőszakolni se a földet, se magunkat, hanem egy kicsit helyezzük már magunkat hátrébb, üljünk már le, és nézzük azt, hogy mi történik, hogyha hagyjuk a dolgokat úgy a maga rendjébe belehelyezkedni.
Csak hiszen mondjuk ne ártsunk, ugye?
Környezetvédelemben ennek a könyvnek az az egyik fő mondása, hogy ha nem teszünk semmit, akkor azzal lehet, hogy a helyére kerül egy csomó minden.
De mivel termőföld, de erdővel?
Légkörrel. Tehát itt volt ugye egy nagyon jó példa erre, hogy amikor a járvány kitört, és hirtelen az utazás megszűnt a világban, és akkor leállt a közlekedés, mindenki bezárt 2 évvel ezelőtt, akkor látványos volt, hogy a légkör mennyi idő alatt képes milyen sebességgel javulni. És akkor tulajdonképpen, hogyha ugye a könyvnek van egy ilyen mondása, hogyha 2 évig hagynánk a földet, vagy a föld felét békén, akkor a föld regenerálódna. Ezért is regenerációról beszélgetünk.
Szó esik a könyvben a természetes környezetről, óceánokról, erdőkről, aztán az emberekről, különös tekintettel az őslakosokra, és aztán az iparról, és aztán jó tanácsokról is, hogy mi mindent lehetne személyesen tennünk. De melyik volt a legfigyelemre méltóbb ön számára, szóval hogy mi adott a legtöbbet, és miért?
2 mondhatok?
Bármennyit.
És akkor ezzel most adok egy pontot az őslakosok oldalán, mert az egyik az őslakosok voltak, és azért, mert azt gondolom, hogy az őslakosok fejezet, és itt megint arról beszélgetünk, hogy milyen tanácsok, az őslakosok fejezetben a szimbiózist lehet nagyon jól kivenni, hogy tulajdonképpen ők nem külön élnek a világtól, nekik ez itt a természetes környezetük, és ezzel megtanultak együtt élni. És tulajdonképpen, hogyha ezt tovább örökítem, akkor nekünk, mint városi embereknek sincs semmi más dolgunk, csak tanuljunk meg együtt élni a környezetünkkel. Fogadjuk el a környezetet olyannak, amilyen, és ne akarjunk drasztikus, radikális beavatkozásokat tenni hirtelen. Ugye egy másik példa, és akkor ezzel átnyergelek a másik kedvenc részre, az az erdők volt egyébként. Az egyik ugye, hogy ha kivágunk egy fát, akkor ne gondoljuk azt, hogy ha ültetünk helyette egy fát, akkor azzal minden rendben van, mert az a ültetett egy fa, az majd alsó hangon 5-10-15 év múlva fogja kiváltani a kivágott fának a ökológiai értékét. Tehát, hogyha kivágunk egy fát, akkor ültessünk helyette 5-6 fát, és akkor az esetleg kompenzálja azt, ami a kivágásból adódó ökológiai hatás. De hogy egyrészt az erdők azt a szimbiózis mutatják, hiszen arról is van szó a könyvben, hogy itt a fák azért kommunikálnak egymással. Ők adnak nekünk egy környezetet. Ha elmegyünk kirándulni, akkor legyünk része az erdőnek, és próbáljuk meg átélni, hogy mi is zajlik abban az erdőben.
Elképesztő az a rész, ami arról szól, hogy az ő társadalmuk, vagy az ő kommunikációjuk, vagy ami a föld alatt történik a gyökerekkel, ahogyan együtt vannak.
Kisegítik egymást, amikor éppen mondjuk szárazság van, vagy amikor éppen nagy áradás van, tehát hogy hogyan támogatják akár egymást a különböző fatípusok, az is egy nagyon érdekes rész volt, igen.
És sokszor esik arról, és ez is egy nagy fejezet, ezt nem mondtam az előbb, hogy a városokban hogyan lehet a természet közeliséget megőrizni. Vagy akár ez a 15 perces város, nem tudom, hogy tetszett-e.
Igen, tulajdonképpen ugye a városokban is egy kicsit az, hogyha visszaveszünk abból a fogyasztói társadalom vagyunk, és hogyha a fogyasztói társadalomként nem csak arra, tehát mit mondanak a klasszikus művek környezetvédelemben, ne fogyassz, és akkor minden jó lesz. Ehelyett pedig tulajdonképpen arról van szó, hogyha ne fogyassz helyett, hogyha azt mondjuk, hogy igen, tehát ésszel fogyasszunk, és akkor azt, ami az ésszelfogyasztásból adódóan megtakarításra kerül, azt nem csak nem használjuk el, hanem azt esetleg megpróbáljuk visszaadni a földnek valamilyen formában, akkor azzal segítjük a regenerációját. Másrészt pedig a környezetvédelem az önmagában egyén szintjén nem feltétlenül hatékony. És ez a megpróbáljuk visszaadni kérdéskör, ez ott jelenik meg, hogy a méretgazdaságosságot figyelembe kell venni. Tehát például az, hogyha mondok egy példa, komposztálás. Egyéni komposztálás, és akkor én csinálok a kert végében egy komposztálót, ezzel lehet, hogy több kárt okozok, mint hogyha egy biológiai szemétégetőbe helyezem el a háztartási hulladékomat, persze szelektíven gyűjtve.
Egyébként a 15 perces városnál ugye az a lényeg, hogy minden 15 percnyi távolságra legyen,
igen,
tőlem,
igen,
hogy ne kelljen az utazással a széndioxid kibocsátást növelni.
Én ezt úgy közelítem meg persze a magam módján, hogy tulajdonképpen amit biciklivel el tudok érni, az számomra rendben van, ami nem, az már túl van a 15 perces limiten. De egyébként egy másik kutatáshoz, ugye azt nagyon jól kimutatta, hogy az embereknek a komfortzónája az valahol 20-25 percnél van, amit így a munkába járással, hasonló dolgokkal el tudnak viselni. Tehát ott is ez jelenik meg, hogyha lehet, akkor ne menjenek távolabb ezektől a dolgoktól.
Pap Lászlóval a Regeneráció című könyv magyar megjelenését támogató Itangó Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk Paul Hawken kiváló könyvéről, ami a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.